Kedves hallgatom! Mózes harmadik könyvében azt találjuk, hogy ötfajta áldozatot vittek az izraeliták Isten elé, és mindegyik Jézus Krisztusra mutatott. Valamennyi áldozatnak az eljövendő mesiást kellett képviselnie, aki szent, hibátlan, makulátlan és bűn nélküli áldozatként áldozta föl magát. Ő tökéletes volt, és az őt bemutató áldozatnak is hibátlannak kellett lennie. A jó illat és még a nem helyes áldozat is Isten fiára mutatott. Most Malakiás napjaiban a papok gyalázták Isten nevét abban, hogy tökéletlen áldozatokat vittek Isten elé. Kivénült, beteg tehenet. Ez Isten káromlás volt, amikor beteges vagy nyomorék állatokat helyeztek az oltárra, hogy azok az eljövendő tökéletes áldozatot, az Úr Jézus Krisztus mutassák be. Ugyanezt teszik a mikorunkban. Néhány évvel ezelőtt egy nagyon népszerű rockopera szupersztárként mutatta be az Úr Jézust, de úgy, mint erkölcstelen és kiegyensúlyozatlan embert. A világ bizonyára nem feledkezik el róla, de a világ nem helyesen gondolkodik Jézus Krisztus felől. Akik rosszul képviselik őt könyvekben és színdarabokban, sőt, még a liberális szószékeken is, azok gyalázzák Isten nevét. Halljuk ezt a nyegle kifejezést. Az ördög csináltatta velem. Pedig nem az ördög okozta, hogy azt cselekedd, hanem te tetted, mert bűnös természeted van. Egy másik kifejezés az, hogy Isten majd megbüntet, pedig nem így van. Azt gondolod, hogy Isten futkos utánunk, hogy elporoljon, mint haszontalan gyerekeket? Óvakodjunk attól, hogy helytelenül képviseljük Istent. Istenünk irgalmas Isten, és őt tiszteletben kell tartanunk. Megítéli a bűnt, és meg fogja ítélni a bűnt a jövőben is. Őt félelmetes Istennek nevezi a Szentírás. Ő hódolatunkra méltó Isten, akit imádnunk, tisztelnünk, magasztalnunk és dicsérnünk kell. Valamelyik este hallgattam Bach zenéjének néhány darabját, és meghatott az a tény, hogy az semmi más nem volt, csak Isten dicsérete. Nem túl sokszor viszünk Isten elé tisztán dicséretet ebben a korban, még az úgynevezett fundamentális gyülekezetekben sem. Ha nem dicsérjük Istent, mert az embereket dicsérjük, akkor ezzel is megcsúfoljuk Isten nevét. Ez a mi mai egyházunk ítélete. Mivel minden hívő Isten papja e mai korban, Malakiás prófétának a papok elleni proféciáját nagyon is megértjük. Az első rész 6. versében Isten megszólítja a papokat, és dorgálja őket nevének meggyalázásáért. Most a 2. rész 1. versében megint őket szólítja meg. Most azért nektek szól ez a figyelmeztetés, ti papok. Malakiás könyve 2. rész 1. vers. Amint hallod, a próféta által most Isten a papoknak üzen. Ha nem hallgattok rá, és nem szívlelitek meg, ha nem dicsőítitek nevemet, mondja a seregek ura, akkor átkot bocsátok rátok, átokká változtatom a nektek adott áldásokat. Bizony, átokká változtatom, ha nem szívlelitek meg ezt. Malakiás könyve, 2. rész, 2. vers. Nem vették komolyan a hivatásukat. Isten ítéletre készült ellenük, és ez az ítélet sokkal súlyosabb, mint ahogy a népet megítélte az Úr. Miért? A felelősségük és a tisztségük miatt. megengedték ezt a szennyes állapotot. Bezárták szemüket azelőtt a tény előtt, hogy az emberek a bénát és a beteges állatokat vitték áldozatul. Isten az igazság törvényét adta nekik, és arra kellett volna oktatniuk a népet. Most nagyon erős nyilatkozatot teszek. Inkább lennék a leggonoszabb bűnös e földön, esetleg gengszter vagy gyilkos, mint hogy olyan lelkészként szolgáljak, aki fölmegy a szószékre hitetlen szívvel, és csak kegyes szójátékban beszél a gyülekezet előtt. Isten bizonyára szigorúan felelősségre vonja az ilyen embert. Én megátkozom áldó karotokat. Szemetet szórok arcotokba, ünnepeitek szemetjét, és kihordanak benneteket a szemétre. Malakiás könyve, 2. rész, 3. vers. Én megátkozom áldó karotokat. Nyilvánvalóan Isten korábban megáldotta a népet, és akkor bőséges volt az aratásuk. Emlékszel rá, hogy a papok a termés tizedét kapták a búzából, árpából, fügéből, szőlőből, mert ezzel az Úrnak adott tizeddel támogatták a papokat. Most Isten azt mondja, hogy mindezt átokká teszi, és többé nem kapják meg a tizedet, amit kapni szoktak. Bőséges társadalmuk közel állt az összeomláshoz. Szemetet szórok arcotokba. Érdekes, hogy az áldozatra fölajánlott állatok összes belső részét a papoknak adták át, de a benne levő ürüléket megvetették és eltávolították. Azt sohasem hagyhatták az áldozati állatban. Ezért, amikor Isten azt mondja, hogy a szemetet az arcukba szórja, akkor ezzel azt érzékelteti, hogy az orrukat bele fogja verni ebbe a szemétbe. És ha ez történik, akkor nem szolgálhatnak többé az oltár körül. Miért? Mert semmi tisztátalan nem kerülhet oda, és ők bizonyára nagyon tisztátalanná válnak. Ez igen erős nyelvezet, amit Isten itt használ. Akkor megtudjátok, hogy azért küldtem nektek ezt a figyelmeztetést, hogy érvényben maradjon a Lévivel kötött szövetségem, mondja a seregek ura. Szövetségem volt vele, élet és békesség szövetsége. Azért adtam neki, hogy féljen engem, félt is, és megalázkodott nevem előtt. Igaz tanítás volt a szájában, és nem volt álnokság az ajkán. Békességben és becsületesen élt előttem, és sokakat megtérített a bűnből. Malakiás könyve, 2. rész, 4., 5. és 6. vers. Ez elmondja nekünk, hogy Isten miért választotta ki a Lévi törzsét. Ha figyeljük Lévit, Jákob fiát, mi sohasem választottuk volna őt, mert semmi sem szólt mellette Isten előtt. És amikor az idős Jákob haldoklott, magához hívta 12 fiát, hogy álljanak ágya köré, és proféciát mondott mindnyájuknak, amelyet Mózes első könyve 49. részében találhatunk. Simeont és Lévit egymás után említette. Simeon és Lévi testvérek. Erőszak eszközei a fegyvereik. Közösségükben ne menj, lelkem. Gyülekezetükkel ne egyesülj, dicsőségem. Mert embert öltek haragjukban. Kettelésükben bikát bénítottak. Mózes első könyve 49. részének 5. és 6. verse. Úgy érezték, hogy ezt joggal cselekszik, mert leánytestvérüket megerőszakolta az ellenség, de ők gyilkosok voltak. Jákob proféciája folytatódik. Átkozott haragjuk, mert erőszakos, és dühöngésük, mert elkeseredett. Szétosztom őket Jákobban, elszélesztem Izraelben. Hetedik vers. Isten miként szórta szét Lévit Izraelben? Ők lettek a papi törzs tagjai. Nem kaptak földterületet, hanem szétszóródtak a törzsek között. De miként válhattak papi törzsé, amikor Lévi maga is ilyen vérszomjas és gyilkos volt? A történelmet kell megfigyelnünk ahhoz, hogy megértsük. Évszázadokkal később, amikor Izrael gyermekei bálványimádásba merültek, és aranyborjút kezdtek imádni, Mózes felszólította őket arra, hogy a bálványimádókat öljék meg. Lévi törzsének tagjai cselekedtek Mózes szabai szerint. Amikor Mózes közeledett a halálához, összegyűjtötte maga köré a törzseket. Jákob 12 fia több mint 1 millióra szaporodott, akik körülvették Mózest. Mózes proféciákat mondott mindegyik törzsről, és Léviről szóló áldása a következő volt. Lévire ezt mondta: Tummimodat és Urimodat add ennek a hűségesnek, mert próbára tetted Masszában, perbehívtad Meribá vizeinél, aki azt mondta, hogy nem néz se apjára, se anyjára, nem ismert el testvéreit, nem akart tudni fiairól, parancsodat megtartották, szövetségedet megőrizték, tanítják döntéseidre Jákóbot, és törvényedre Izraelt, tömjén tesznek orcád elé, áldozatot oltárodra. Mózes 5. könyve, 33. rész, 8., 9. és 10. vers. Figyeld meg, hogy jól lehet, maga Lévi brutális gyilkos volt, a tőle származó törzs követte az Úr szavát. Megtartották a szövetséget, és Isten papi törzsé tette őket, hogy tanítsák Izrael népét az Úr törvényére, és imádságokat meg áldozatokat ajánljanak fel előtte. Azok az áldozatok Krisztusra mutattak. Ezért áld meg, Uram, amilyen van, gyönyörködj keze munkáiban, támadói derekát törd le, és gyűlölőjét, hogy föl se kelhessenek. Mózes 5. könyve 33. részének 11. verse. Ez az a szövetség, amelyet Isten kötött Lévi törzsével. Tanítania kellett Izraelt, és szolgálnia az imádkozás helyén, a jó illattétel oltáránál, és égő áldozatokat kellett felajánlania, amelyek Krisztusra mutattak. Amikor tovább haladunk a történelemben, Malakiás próféta koráig és a maradékig, amely visszatért Izrael földjére a babiloniai fogság után, mi történt Lévi törzsével? Láttuk, hogy most már készek bezárni szemüket, amikor beteg tehenet visznek áldozatul Isten elé. Gyalázzák Isten nevét, és engedetlenek Istennel szemben. Ezért miként taníthatják Isten igéjét a népnek? Milyen nagy változás következett be? Még a 70 éves fogság után sem tanulta meg Lévi a leckéjét. Szövetségem volt vele, élet és békesség szövetsége. Azért adtam neki, hogy féljen engem, félt is, és megalázkodott nevem előtt. Isten azt mondja Malakiás által, hogy Lévi valamikor félte őt, de most már nem ezen az úton jár. Igaz tanítás volt a szájában. Isten igazságát tanította. De ezek a papok nem csak hogy nem tanítják Isten igazságát, hanem megszegik Isten parancsolatait is. Így folytatja. Igaz tanítás volt a szájában, és nem volt álnokság az ajkán. Békességben és becsületesen élt előttem, és sokakat megtérített a bűnből. Jó példát mutatott a népnek. Milyen nagy változás történt az életében? Ezt nagyon is gyakorlati módon alkalmazhatjuk a mai korra. Senki sem szolgálhatja Istent a neve iránti tisztelet nélkül. Ez azt jelenti, hogy Krisztust fel kell magasztalnunk az emberek előtt. Ha Krisztust felmagasztaljuk, akkor ő az embereket magához vonja. Bizonyságtételünk által magasztaljuk őt, és ezt tesszük szavainkkal és az életünkkel. A példánk éppen olyan fontos, mint az, amit mondunk. Mert a pap ajkai őrzik az Isten ismeretét, és tanítást várnak szájából, hiszen a seregek urának követe ő. Malakiás próféta könyve 2. részének 7. verse. A papoknak kell a seregek ura követeivé lenniük. A követ, mint ahogy már kimutattam ezelőtt, fordítható angyalnak is. És a Jelenések könyvében az Úr az efézusi és a többi gyülekezet angyalát így szólítja meg. Kikhez beszél? Azokhoz, akik a gyülekezet vezetői, akik tanítják Isten igéjét a gyülekezetnek. Most hadd összegezzem a saját magyarázatommal, és lehet, hogy nem fogsz velem egyetérteni. Úgy vélem, hogy egy-egy gyülekezet lelkipásztorának egyedüli feladata az, hogy tanítsa Isten igéjét. Isten irgalmazzon annak a gyülekezetnek, amely azt várja lelkipásztorától, hogy ápolja a polgári, emberi kapcsolatokat, járjon mindenfelé, és látogassa az embereket, és ringassa a gyerekeket, és idejét a gyülekezeti ügyek adminisztrációjával töltse, amikor tanulmányoznia kellene Isten igéjét, és aztán tanítania kellene a népet. Egyszer valaki telefonon felhívott, aki tisztségviselő volt a gyülekezetében, és nem volt megelégedve a lelkipásztorával. Azt mondta, hogy a lelkipásztora az idejét az ige tanulmányozással tölti ahelyett, hogy a gyülekezet ügyeit adminisztrálná. Ezért megkérdeztem tőle. Ugye ön azt mondta nekem, hogy diakónus. Igen, ezt mondtam. Látogatott-e már betegeket? Nem, uram, eléggé elfoglalt vagyok. Tudja-e, hogy ez az ön feladata? Önnek kell a betegeket látogatnia. Önnek kell rendben tartania a gyülekezet adminisztrációját. A lelkipásztor elsődleges feladata Isten igéjének tanítása. Ha nem tanítja Isten igéjét a szószéken, az egy másik kérdés. De ha idejét ige tanulmányozásra fordítja, és Isten igéjét hirdeti, akkor azt cselekszi, amire Isten elhívta őt. Gondolj arra, hogy ilyen helyzettel találkoztak az apostolok az ősegyházban. A hellenista zsidók panaszkodtak azért, mert özvegyeiket elhanyagolták, és a bennszülött özvegyeket részesítették előnyben. Az ügyet az apostolok elé vitték, akik csodálatos intézkedéssel oldották meg a kérdést. Megmondták a gyülekezetnek, hogy nevezzenek ki diakónusokat az ügyek intézésére. Így szóltak. Nem helyes az, hogy az Isten igéjét elhanyagolva mi szolgáljunk az asztaloknál. Apostolok cselekedetei, 6. rész, 2. vers. Miután befejeztem lelkipásztori szolgálatomat a gyülekezetben, nagy fordulóponthoz érkeztem. Hálás vagyok Istennek, hogy olyan helyre jutottam, ahol többé nem kell kisbabákat dajkálnom. Jól lehet, van bizonyos adminisztrációs feladatom is, de nem ez foglalja le az időmet. Jelenleg az időmet az ige tanulmányozására fordítom, mint eddig még soha, és ezért hálás vagyok Istennek. Ha ismét kezdhetném szolgálatomat, mint lelkipásztor, akkor több időt fordítanék az ige tanulmányozására, pedig egyesek azt gondolták, hogy már eddig is túl sok időt fordítottam rá. De úgy vélem, hogy az ige tanulmányozása és a tanítás a lelkipásztor feladata. Imádkozzunk! Mennyei Atyám, segíts, hogy igét tanulmányozását mindenek elé helyezzem az életemben, hogy növekedjem lelkileg, és másokat is megismertessek a te igéd igazságaival. Amen.